Halló, sziasztok, üdvözöllek titeket a Jancsó Fotósuri podcastjének következő adásában. Itt van velünk Boldog Bence.
Szia, Gága.
A mai témák, mivel Bence Németországban dolgozik fotósként, a következők lesznek. Három témát fogunk érinteni. Az első a magyar és a német fotós oktatási rendszerről fogunk beszélgetni az első szekcióban, aztán elhelyezkedés fotósként Németországban és Magyarországon, majd a saját fotós vállalkozás Németországban és Magyarországon. Ezeket a témákat fogjuk érinteni, úgyhogy érdemes velünk maradni. Mikor kerültél ki Németországba, mikor mentél ki, és akkor már fotóztál, vagy mi volt az indítatás?
Én 16 őszén mentem ki Németországba, Erasmus ösztöndíjprogramba, gépészmérnöknek tanultam Pesten, tehát teljesen semmi közöm nem volt a fotózás, ez egy nagyon-nagyon alap hobbi szinten, nagyon-nagyon ritkán fotózgattam itthon még akkor. És már viszont akkor is éreztem, hogy a műszaki pálya nem igazán fekszik nekem, és a kinti életvitel a Németországban az megtetszett nekem, és úgy döntöttem el, hogy megcsinálom kint a fotós képzést, és fotós leszek. Tehát az utolsó hónapokban igazából már albérletet kerestem, meg munkát, hogy el tudjam ott indítani az életemet, és nem jöttem haza.
És akkor ott kint egy két éves milyen fotós képzésben vettél részt?
Ez egy 3 éves képzés, ez a legelterjedtebb igazából Németországban, és nem csak a fotós képzésben, hanem mindenféle szakmai képzésben. Tehát szerintem ez az egyik legnagyobb különbség a magyar oktatáshoz képest, hogy az összes szakmát duális képzésben tanítják. Van úgy tudom kint is olyan képzés, ahol csak iskolába jár az ember, de én például úgy hallottam a magyar ismerőseimtől tőled is talán, hogy a fotós képzés az igazából az iskolába történik, és akkor csak néhány hét vagy hónapra van szükséged, amit leigazol neked valaki, hogy gyakornokként dolgoztál náluk.
Hát attól függ, de nagyjából megállja a helyét, hogy azért nem annyira komolyak általában a gyakorlati követelmények, hogy mondjuk egy stúdióban, mint ugye nálad, amiről mindjárt majd beszélhetünk is, hogy ugye amikor 3 éves képzésen voltál, akkor ugye volt kötelező gyakorlati hely, ahol amikor láttam, hogy milyen fotókat küldtél, vagy milyen fotókon dolgoztok, akkor így hú, váó, azért a legtöbb fotós összetenné a kezét, ugye a tárgyfotózás kategóriába szeretne elhelyezkedni, akkor ott az a tudás, meg ott, amiket ott gyártottatok, azért az úgy a magas iskola volt.
Igen, és ez meg is mutatja a fontosságát annak, hogy igazából mindennek az alfája, meg az omegája a kinti képzésben az, hogy milyen gyakornoki helyet keresel magadnak. Mert nekem minden hónapban egy hét iskola volt, és az összes többi az, hogy dolgozol egy fotóstúdióban egy gyakornoki helyen, és nekem is voltak olyan osztálytársaim, akik csak mondjuk igazolványképeket csináltak, meg felszerelést adtak el a boltba, és ugye itt ilyen hatalmas kontrasztok tudtak kialakulni egy osztályon belül is annak függvényében, hogy ki mit keresett magának. Mert az iskolában is így kell jelentkezni, tehát először a gyakornoki helyet keresed meg magadnak, és csak utána jelentkezel az iskolába.
Nagyjából tudod-e, mennyire tartod a kapcsolatot azokkal, akikkel végeztél együtt, nem tudom, hány ember volt, hogy mennyien maradtak a szakmában?
Alapból nagyon sokan lemorzsolódtak, tehát egy ilyen, nem is tudom, kb. 10 ember végzett, 10-en végeztünk körülbelül, és amennyire én tudom, 3-an dolgozunk a szakmába, és ebből úgy tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki vállalkozott azóta.
Érdekes, hogy mondhatom, mennyire gyakorlatorientált kint a képzés, ugye itthon ez most már nyilván azért jobb és jobb lesz, de még mindig azért kevés, mert amikor én tanultam a fotózás, akkor szinte csak elmélet volt. Tehát, hogy nem is volt gyakorlat, a gyakorlat is olyan volt, amit pont mondasz, hogy hát nagyon nehéz volt bekerülni olyan fotóshoz, aki, ahogy tényleg piacképes és naprakész tudást tudtunk tanulni. A legtöbb az vagy csak az aláírás, tehát olyan is volt. Sőt, hát igazából most már ennyi időt, talán elmondhatom, hogy a legtöbben úgy csinálták, hogy csak az aláírásjel mentek. Tehát, hogy valaki aláírta, aki ugye aláírta, az a gyakorlati hely kapott támogatást, állami támogatást, és akkor nyilván így mindenki jól járt, nekem alá van írva a papír, ott bejött valamennyi pénz. Egy-egy ilyen helyről hallottam konkrétan, de voltak olyanok is, a bejár dolgozni, tehát ilyen igazolványképkészítés, és volt néhány olyan hely is, ahol valóban tanultak köztük. Én is amúgy olyan helyen voltam, egy fotóshoz kerültem a Práter alatt be, aki magazinba fotózott, portrékat, Tehát én mindenes fotós volt, de amúgy ügyes. Tehát, hogy sokat tudtam tőle tanulni, meg láttam, hogy éles helyzetben milyen egy fotózás, mert most egy igazolványkép készítő gyárban dolgozol, hát nagyon sokat ebből nem fogsz megtanulni a fotózásról, de ott meg láttam a ügyfélkommunikációt, láttam a fotó, hogy készül el, hogyan használja a vakút, tudtam kérdezni, de ez pusztán csak a szerencsének volt köszönhető, hogy én olyan helyre tudtam kerülni, ahol ezt mondtam. De az sem volt teljesen full time, tehát az is olyan volt, hogy volt heti 1-2-3 alkalom maximum, amikor kellett menni, ugye mondjuk neki segíteni, de állványt tartani, tehát egy ilyen asszisztensi munka, de hogy nem volt rossz, és ő volt, aki aláírta így a papírokat. Mondom, a legtöbb gyakorlati hely az nem akkor, ezt ki kell hangsúlyozni, akkor nem volt igazából a legnapra készebb. Azt tudom, hogy vannak ugye itt is van ugye 3 éves alapképzés ugye a fotózásból, ahol mondjuk a Momén, vagy Kaposváron kicsit ugye a művészeti ágat tolják előre, mert általában BN azért a művészeti ág is azért elég elő van, mint mondjuk a gyakorlati alkalmazotti fotózás.
Az egy egyetemi képzés, az szerintem megint teljesen más. Igen, hogyha egy ilyen inkább művészeti céllal valaki úgy dönt, hogy elvégez egy egyetemet. Ez szerintem kint is így ketté van bontva, tehát a...
Szia lelke, mondjad csak!
Az egyetemeken nálunk is inkább művészeket képeznek, és ez az állami, hát mondjuk úgy, hogy az OKS-nak a megfelelője az, ahol az alkalmazott fotográfiát lehet megtanulni, de és akkor visszatérve erre, ez kint sem tökéletes. Tehát szerintem ebbe egyetértünk, ez egy olyan szakma, ezt nagyon kell akarni. És nekem is voltak olyan osztálytársaim, akik ezt úgy közelítették meg, hogy itt vagyok a képzésen, én ezt elvégzem, megkapom a papírt, és akkor fotós leszek, és ebből fogok megélni, de ez kint sem működik. És kint is sajnos, ez papíron nagyon jól hangzik, ez a duális képzés, hogy minden egyes diák teljes munkaidőbe dolgozik heteket minden hónapban egy stúdióba, csak nagyon sok olyan hely van, ahol direkt azért veszik fel őket, mert tudják, hogy nagyon olcsó munkaerő, és csak takarítaniuk kell, meg ilyen fusi dolgokat csinálni, meg hát ugye vannak olyan fotósok, olyan stúdiók, ahol sajnos nem sok mindent tanulsz meg, és emiatt ez borzasztó fontos, tehát bárki, aki ezen gondolkozik, hogy fotós képzést csinál kint, van lehetőség jó helyeket találni, nagyon sok tudást meg lehet szerezni, de nagyon meg kell nézni, hogy hova megy el az ember 3 évre dolgozni. Olyan ilyen nagyobb fotóstúdiókban már nagyon-nagyon kevés van, ahol forgatják az embert, tehát vannak olyan helyek, ahol ezek ilyen hatalmas reklámstúdiók, úgy kell elképzelni akkor az épület, mint 2 Tesco, és ott csinálnak interjőrfotózásokat akár, ahol mindent felépítenek, tárgyfotózást, modellfotózásokat, és ilyenkor a gyakornokokat szokták rotálni, úgyhogy pár havonta mindig új területre kerülnek interjőrfotóshoz, tárgyfotóshoz, divatfotóshoz, de ezeket meg már tényleg kint is nagyítóval kell keresni, tehát sajnos egy olyan irányba megy a világ, hogy ezek a nagy stúdiók egyre inkább zárnak be. De egy-egy jó fotóshoz azért el lehet kerülni, hogyha úgy tényleg energiát meg időt szám abba az ember, hogy jó helyre kerüljön, és igen, tehát ez kint is több, mint mondjuk felvételizni egy iskolába. Én is egy évig dolgoztam annak idején, hát nyilván megmosolygom már az akkori portfóliómat, amivel annó bekerültem ebbe ehhez a reklámfotóstúdióhoz, de kellett hozzá azt, hogy valamit mutassak, hogy fölvegyenek.
Mennyire nagy érték ez, hogy ma egy jó gyakorlati helyre be tudsz kerülni. Látom azt, hogy sok fotós ír, akik mondjuk megélnek már Magyarországon, és jó szakmai szinten vannak, hogy én szívesen asszisztálnék, eljönnék a fotózásaidra, akár ingyen bérmentes, sőt, még fizetnék is érte, és én is nagyon sokat adtam volna annak idején, hogy olyan fotóshoz, csak akkor még nem volt pontos elképzelésem, hogy ugye milyen helyre szeretnék bekerülni, és milyen irányba szeretnék orientálódni, de hogy arra utalok ezzel, hogy ma pedig látom, hogy egy-egy fotós évente egyszer, aki vagy 3 évente egyszer, mondjuk, hogy gyakorlati helyet, a gyakorlatra lehet hozzá mondjuk menni, és hogy mekkora érték, hogy én biztos, hogy a mostani fotósok helyében, akik szeretnék betörni a piacra, hogy megtanulni a szakmát, fotózni, akkor én hajlandó lennék fizetni a helyükben, hogy asszisztálhassak és láthassam ezeket a fotókat, ráadásul ha ez egy ilyen nullás játék, még az is megéri, ha fizetnek, te fizetnek, és megtanulod a szakmát, és tehát, hogy a képzésért, azért, hogy valaki tanítson, az a jó esetben mindenhol fizetni kell, bármilyen képzés is. OKI, egyetem, Németországban, Magyarországon, lehet, hogy állam valamikor besegít, mert ingyenes, de általában a képzésekért, kurzusokért, workshopért fizetni kell, és a gyakorlati hely lehet olyan, ahol ez egy fordított játék, hogy tanulsz, és még kapsz érte fizetést, az ilyen dupla win szituáció, hát ez egyik oldalról. És csak az olyan nagyon ritkák az ilyen helyek, ahol be lehet mondjuk itthon kerülni gyakornokként. Van, és hallok én is ilyeneket, de nagyon ritka, ahol tényleg keresnek asszisztenst, gyakornokot, nem feltétlen azért, mert mondjuk 2 évre valóban jár valaki is kell aláíró, hanem én nem tudom, vagyok 25-30 éves mondjuk egy fotós helyében, és szeretnék váltani, és betörni, és fotózásról tanulni minél többet, akkor nem az lenne nekem az első gondolatom, hogy bújjam az internetet, hogy milyen 2 éves vagy 1 éves szakképzésre iratkozzak be, hanem bújnám az internetet, hogy kik azok a fotósok, akikkel dolgozhatnak, és megnézhetném a gyakorlatból, hogy hogyan dolgoznak. Ez az igazán gyakorlatorientált, és tök jó hallani, hogy Németországban így volt kint, hogy gyakorlatként neked fotóznod kellett, nem a tankönyv fölött kellett ülj, hogy megtanuld a művészettörténetet, vagy nem erre volt kihegyezve, nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy dolgozz, fotóz, és én arra akartam erről rákérdezni, hogy ez fotóidat, amikor ugye erre a 3 éves képzésen részt vettél, akkor ki értékelte? Tehát gondolom le kellett adni portfólió vizsgamunkát.
Ennyire nem bonyolult, kicsit visszatérve. Igen, az állami keretrendszer az, ami ebben rengeteget segít, mert szerintem itthon, Magyarországon, hogyha valaki igen egy olyan helyet keres, ahol tud sokat dolgozni és tanulni, azt valószínűleg nem annyira egyszerű megtalálni, és mivel kint van, létezik ez az állami képzés, ez a duális képzés, ezért lehet találni viszonylag könnyen, tehát akár az interneten googlizva lehet találni olyan álláshirdetéseket, ahol gyakornokokat keresnek, azt meg lehet pályázni, nyilván bekerülni egy jó helyre már nem feltétlenül olyan egyszerű, de a lehetőség az ott van, és ugye kapsz érte pénzt is. Ez az én időmben mondjuk úgy nézett ki, hogy hát kaptál pénzt, annyit kaptál, hogy ne mondhasd azt, hogy nem kaptál. Viszont ahogy végeztem, ezt felemelték. Tehát akár azt mondom, hogy egy fotós gyakornok odakint, hogyha nem egy drága nagyvárosban él, meg mondjuk még hétvégente elmegy dolgozni, akár most már önfenntartó tud lenni.
Wow.
Gyakornokként is, igen.
Wow.
Tehát ennek valahogy kint egy más kultúrája alakult ki. Nem szeretnek az emberek veled ingyen dolgoztatni. És ezt megfigyeltem, próbáltam ilyen akciókat csinálni. Próbálkoztam sok mindennel, amikor elindítottam a fotós vállalkozást, hogy hívhatnám fel magamra a figyelmet. És az egyik ilyen stratégia, amit megpróbáltam, ez volt, hogy csinálok akár egy képet, vagy egy fotózást ingyen, hogy megtudják, ugye, hogy mit tudok nyújtani, de ugye ez egy jó dolog valahol, hogy ők ezt nem szeretik, tehát ők rosszul érzik magukat, hogyha kap egy szolgáltatást ingyen, tehát ők valahogy így lekötelezve érzik magukat, és ezt nem csinálják meg egyébként fotós asszisztensekkel sem, meg ilyen tanulni vágyó emberekkel sem nagyon, tehát én nem tudok ilyen történetről, hogy így bárki ingyen dolgozna Németországban. Viszont van egy ilyen karrier útja az egésznek, tehát ugye hogyha valaki nem az autodidakta út mellett dönt, hanem képzésre megy, akkor ugye megcsinálja nem tudom, 2 vagy 3 éves képzést, és akkor utána vagy már egyből vállalkozik, vagy elmegy alkalmazottnak. És nem tudom például, tehát nekem nincsen olyan ismerősöm, nem tudok róla Magyarországon, talán egy van, aki alkalmazottként dolgozik.
De egy embert tudok, hogy egy képügynökségnél dolgozott, egyik stock képügynökség magyarországi képviseleténél full time, de ez nem is igazából fotós meló volt, hanem fotózáshoz köthető cégnek dolgozol. Mindegy, de én se...
Vagy akár asszisztent, én magyar fotóasszisztens, akinek ez a teljes állása, hogy ő minden nap fotóasszisztens, én ilyenről nem ismerek.
Én se.
Kint erre van lehetőség, és ez egy olyan dolog, amit szerintem úgy kell nézni, hogy egy kicsit jobban fizet egy gyakornoki állás. Tehát én egy évet dolgoztam így, egy interjőr fotó stúdióba, ahol mi építettük fel a tereket, és sok mindent lát, sok mindent meg lehet tanulni, de ez sajnos útközben jöttem rá, hogy ez nem egy olyan dolog, amit a pénzért csinál az ember. És hogyha ott akar előrébb lépni egy ilyen stúdióba valaki, az is borzasztóan sok idő, meg nehéz, amire én azt mondtam, hogy nem biztos, hogy szeretnék 10-15 évet várni arra, hogy kamerát adnak a kezembe, hogy
jó,
majd
hogy
valamit...
Jó, asszisztensként 10-15 évet lehúzol, erre utazol.
Mire ott feldolgozod magad, igen.
Aha. Viszont visszatér az előzőre, hogy de ismerek olyan asszisztens, aki asszisztensként kezdte, mondjuk egy nagy Tóth Balázsnál, hát asszisztensként, de nagyon hamar, ha egy asszisztens ügyes, akkor fél egy éven belül már másodfotósként is tud működni, mert ha...
Igen.
Tehát, hogyha van affinitásod, érdekel a fotózás, és bekerülsz egy fotóshoz, akkor fél egy év múlva azért már kell vállalj kisebb melókat, mert annyiért láttál már, hogy az ilyen nem a legbonyultabbakat, de hogy már úgy valamit talán meg tud csinálni. És a Balázs volt az, akinek van most egy, tehát ketten vannak igazából már a csapatban, akikhoz tudnak ugye fotózást foglalni. És most nem tudom, hogy asszisztensi állás volt, vagy másodfotós állás, lényegtelen is, de hogy ha valahol asszisztálsz, ennyi idő után már azért utána én azt mondanám, hogy tudsz fotós megrendeléseket is már elvállalni, amik mondjuk apró. Most mondok egy példát, hogy mi oké, nagyobb projektekkel foglalkozunk, reklám célú interjőrfotók, de mondjuk ha van egy kis lakásfotózás Airbnb-re, akkor már az asszisztensnek azt meg kell tudnia csinálni fél egy év múlva legalábbis szerintem. De...
Igazad van ebbe teljesen, és igen, követem én is a Balázs munkásságát, meg volt is egy ilyen beszélgetésetek, amiről pont erről beszéltetek, hogy ki mennyire adja ki a munkát a kezek közül szívesen, és ez főnök tulaj függő, tehát hogyha olyan helyre kerülsz, ahol egy hasonló fotós van főnökként, mint a Balázs, akkor van erre lehetőséget, hogy egy-két év múlva fotózásokat csinálj, de nagyon sok helyen meg nem. Nagyon sok helyen tényleg csak azért veszik fel az asszisztenst, hogy pakoljon, falat fessen, cipekedjen, és megvan az az egy-két fotós, aki évtizedek óta csinálja a képeket, az asszisztensek meg így egy-két évente cserélődnek.
Hát nem véletlen, mert rohadtul meg lehet unni, mert ha
igen,
van egy életpálya modellje a fotós asszisztensnek, hogy bekerülsz egy fotóshoz, hogy normál esetben talán neki így kéne kinéznie, bekerülsz egy fotóshoz, először még ilyen viszed az állványait, utána már be tudod állítani, mert tudod fényelni már a portrét, látod, hogy hogyan, mondjuk portréfotó esetén, hogyan instruálja a modellalanyt, utána pedig fél egy év múlva akkor, fél egy év, mondjuk a Balázsnál is, ugye, aki bárki ott dolgozik, tud fotózni a stúdióba. Hát mennyire rohadt jó lehetőség, hogy van egy ingyen stúdiód, bárkit bevihetsz, és tudsz gyakorolni, és ha gyakorolsz fél egy
erre
éve,
mondjuk azért van a legtöbb helyen lehetőség.
Tehát, hogy az affinitása így megvan, akkor utána pedig asszisztensi szerepből előléphet. Másodfotósként egy-két munkát elvállal, utána még annyira ügyes lesz egy 3-4 év elteltével, hogy már saját vállalkozását is el tudja indítani, és már meg tud élni belőle. Vagy szerintem, hogy így lenne ez a normális folyamat, de akkor azt mondod kint, hogy van, aki 10-15 évig amúgy fotó asszisztens? Vagy az 15 évre arra utalta, hogy annyi idő, mire így...
Mire kamerát adnak a kezébe, lehet ilyen hely is. Tehát ahol én fotóasszisztens voltam, nekem volt egy kollégám, aki egyébként egy idős volt velem, csak sokkal hamarabb kezdte el a képzést, és a 3 év gyakornoki évvel együtt, ő 10 éve van ott, és most, amikor én oda kerültem, akkor kezdték el úgy, hogy már ilyen kisebb, egyszerűbb fotózásokat odaadtak neki.
Hát gondolom nem volt túlzott a motivált, vagyis nekem azért tűnik ez nagyon furán, mert ha én bekerülnék egy ilyen helyre,
persze,
akkor én mindig nyomnám, hogy figyelj, ha ezt én tudom, akkor adjatok munkát, csináltak, én unom azt, hogy nem tudom, csak egy lámpát kell tartsak, el tudom, már is, én is tudok már fotózni annyira, hogy ezt próbáljátok ki, és hogy addig csinálom ezt, mire azt nem mondják, jó, akkor nesze itt egy meló, és jó, megcsinálta a csávó, de persze, most én vagyok, úgyhogy nem kell mindig ebből...
Igen, és ez nem is feltétlenül tudás függvénye, tehát ő egyébként tudásban biztos vagyok benne, hogy már nagyon régóta ott van, hogy akár vállalkozhatna is, csak ő valahogy így fogja fel az életet, tehát ő nem szeretne vállalkozni, neki ez így kényelmes,
okay,
és ezt van, aki kihasználja.
A következő témánk, amit itt felértem, de kicsit itt már át is kanyarodtunk erre, az elhelyezkedés fotósként Németországban. Amikor elvégezted a képzést, akkor utána full time-ba, teljes munkaidőbe akkor átvett a stúdió.
Nem. Én, ahol végeztem, amikor végeztem, akkor voltunk a közepén a korona pandémiának, és sehol nem vettek fel fotósokat, tehát én sok helyet felhívtam akkor, és mondták, hogy tök jó portfólió, meg köszönjük, hogy jelentkeztél, de hát a mostani fotósaink is igazából otthon ülnek, úgyhogy örüljél, hogy valaki felvette a telefont. És én akkor fél évre visszamentem az idősápolásba, egy évet dolgoztam még benne, amikor kikerültem Németországba az egyetem után, még a fotós képzés előtt. És utána, egy fél év után találtam egy helyet fotóasszisztensként ebbe az Interior Photo Studio-ba.
De ugyanabban, ahol volt a
gyakornok? Nem, egy másik, nem? Én egy tárgyfotós helyen, egy reklámfotós tárgyfotós helyen voltam gyakornok, és utána egy interior, egy ilyen on-location interior stúdióba kaptam asszisztensi állást.
Ez felsküböve, hogy ez mit jelent?
Ez is egy hatalmas épület, stúdió, és úgy kell elképzelni, hogy amik vannak ilyen interior fotók, mondjuk szanitér, meg bútorgyártó cégeknek a katalógusaiba, meg weblapjain, azokat fotóztuk mi, és ehhez mindent fel is kellett építeni ott a fotóstúdióba. Tehát asztalosokkal együtt a falakat összecsavarozni, lefesteni, aztán jöttek, és ez a része mondjuk nem az, ami szakmában vág, meg amit szívesen csinál az ember, viszont rengeteget tanultam abból, hogy végignéztem, hogy jöttek stylistok, akik most nem azok a stylistok, akik mondjuk a Megasztárba felöltöztetik az embereket, hanem nekik az volt a feladatuk, hogy egy adott stílusban, vagy egy adott, lehet, hogy ugye 80-as évekbeli témájú interjőrt fotóztunk. Ők jöttek ilyen hatalmas mikrobuszokkal, és berendezték az utolsó távirányítóig a lakást úgy, hogy igazinak tűnjön. Uh-huh. És mondjuk ezekből sokat lehetett tanulni.
Hát ez jó nagy falak, meg jó nagy meló, hogy falakat építeni,
ez hatalmas.
Festeni, és azért itt azért kell ehhez azért valamekkora magas árajánlat is, hogy egy ilyen fotózást megcsinálni, mert tehát ezek komoly kategóriák.
Hát ezek ilyen akár 100 000 euró nagyságrendű projektek. És meg az, hogy igen, tehát hogyha te is tudod, hogyha interior fotót csinálsz, akkor mondjuk, hogyha nem tudom, 2 óra hosszát pakolgatsz egy térbe, egy képer, az már nagyon soknak számít. Itt meg van, hogy hetekig építünk fel valamit, hogy utána legyen 2 nap fotózás.
Mennyire váltotta ki amúgy ezt a jellegű fotózás, mondjuk a számítógépes render, CGI?
Ez volt nekem is az első kérdésem az állásinterjún, hogy meddig lesz ott munkám, még akkor hosszabb távra terveztem. És valahogy ez ketté vált, tehát már nagyon régóta nagyon jó fotorealisztikus rendereket lehet csinálni, nem ezzel van a probléma, viszont ha belegondolsz a stagingbe, szeretnél egy fa fogkefét a pohárba, a képen, és ahhoz meg kell, hogy legyen a 3D modell, vagy a preset, vagy valami a rendernél, sokkal-sokkal egyszerűbb és flexibilisebb élőbe csinálni ezeket a dolgokat. Uh-huh. Hogyha van az embernek egy jó stylistja, aki be tud mindent szerezni, mindenféle bútort, mindenféle használati tárgyat, akkor egy sokkal-sokkal szélesebb spektrumon meg lehet ezt tenni. Meg hát ugye a modellek, amikor emberek kellenek, hogy legyenek a képen, akkor azért az még manapság elég nehezen megoldható is CGI-jal.
Hát Magyarországon, amikor valaki elvégzi mondjuk a fotós képzést, azért eléggé kevés helyre tud bekerülni, és 99%-ban az a jellemző, hogy mindenki a saját útját elkezdi járni, vállalkozó lesz, és akkor elkezdi bontogatni a szárnyait, valaki mondjuk egy fotós képzés után elhelyezkedik full time. Hát azt nem mondom fotósként, mert lehet találni állásokat ilyen kisebb fotós boltokban, igazolványkészítés, valaki elmegy nyomdába, és mondjuk ott dolgozik. Tehát, hogy ilyen kapcsolódó részeken, de az, hogy valaki mondjuk a képzés után full time fotózásra adja a fejét, és nagyon jól is megy, azért az ritkább. Vagy ha így történik, akkor már a képzés alatt is egyébként ő már dolgozott. Én is ilyen voltam, amikor nyártam a 2 éves fotós képzésre, nekem akkor már voltak munkáim. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy megéltem belőle, de hogy közel jártam hozzá, hogy önjáró legyek, és tudtam jól, hogy nekem nem a képzés fogja azt megadni, hogy utána megvan, akkor a papírral a kezemben, mint mondjuk az orvos, vagy nem tudom, hogy mondjuk az orvosi szakma képzés után, de feltételem az azt, hogy ha megszerzi a diplomáját, akkor utána bekerül rezidensként, vagy már ugye képzés alatt, és biztos van ennek egy folyamata, és akkor fotósnál is, itt Magyarországon is legalábbis ez a legvisszatérőbb, hogy akkor vállalkozó lesz, és akkor saját útját jár. Viszont tehát üzleti tudás nélkül egy olyan képzés után, ahol nem feltétlen a legnapra készebb tudást kapta meg, kapcsolati háló nélkül, és főleg, ami ugye általában a legnagyobb hiányosság az üzleti skillek nélkül, hát nem feltétlen megy sokra, és hát azt mondom, hogy azért sokkal nehezebb dolga van ilyenkor a fotósnak, és mindig külön forrásokból be kell gyűjteni, akár az én képzéseimen, akár vannak angol és magyar nyelven is amúgy még naprakész képzések, ezeket még az ember elvégzi, és akkor utána lesz egy ilyen teljes kép, hogy mit is kéne csinálnia. Utána pedig nagyon sok év, mire megszerezi azt a klientúrát, amivel mondjuk már meg is tud élni, tehát ez nem egy annyira könnyített pálya, de hát most melyik vállalkozás könnyített pálya? És hogy érdekes, hogy kint mondjuk, amit mondtál, hogy az azért rendszerint az fordul el, hogy valaki elvégzi, és utána felveszik full time, vagy inkább önálló vállalkozásra adják a fiatal fotósok a fejüket?
Szerintem, nem tudom, itt hogy van kint, azért általában viszonylag fiatalon szokták ezt csinálni, tehát általában 22-23 évesen már elvégzik, és olyankor azért még nem nagyon szoktak vállalkozni, hanem hát igen, hogyha éppen nincsen korona, akkor azért fölveszik őket alkalmazottnak, és egy pár évet ott dolgoznak. De egyébként, amit mondtál, az üzleti része, az kint is hasonló. És itt kicsit itt visszakanyarodnék még a képzésre is, hogy az iskolában nálunk jó tanárok voltak szakmailag, de nem üzletileg. Tehát általában ők már jobb esetben mondjuk régebben tényleg a szakmába dolgoztak, volt azért ilyen sok, akik tényleg jók is voltak akkoriban a szakmájukban, viszont ők már kiestek úgymond a Pixisből, tehát üzletileg én az iskolában nem tanultam szinte semmit, amivel tudnék valamit kezdeni. Ezzel valahol egyébként ezzel nincsen baj, mert legalább szakmailag rendben voltak, tehát például nekem, hát igen, ez egy hatalmas különbség valószínűleg, úgy unblock az oktatás helyzeteként meg itt, hogy nekem az osztályfőnököm például mérnök volt korábban a CEISZ-nél, és úgy került el iskolába ilyen optikai dolgokat oktatni, már idősebb volt, a szüleit kellett tápolni, és úgy volt vele, nem kell neki a versenyszféra, tanárként lazább az élete, eljött tanítani, tehát szakmailag teljesen rendben volt ez a része, de üzletileg azért kint is nagyon nehéz, meg kint is nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol mondjuk még üzletileg is tanulsz valamit. Uh-huh. Tehát én is főleg, amit az első gyakornoki helyemen, ott azért nagyon jóba voltam, meg még mai napig vagyok, a mesternek hívják, mesteremmel, abból élek üzletileg, és már ahol például asszisztens voltam, ott nem ültetett maga mellé a főnök, amin a gyere Bence, megmutatom neked, hogy kell bizniszt csinálni, ott csak úgy megpróbáltam ellesni, amit lehetett, de erre azért kint is főleg így magának kell rájönnie az embernek, és amit így látok sokszor, nagyon olyan irányba megy a világ, hogy a fotósoknál is specialista kell. Tehát építészeti fotós, interiőr fotós, food fotós, stb.
Milyen fotós?
Food fotós, tehát mondjuk kaja fotós.
Food fotós, van értelszem, milyen speciális, bocs, félreértettem. Okay.
És én azt látom, hogy minden ilyen területen a legjobb építészeti fotósok, ők építészek voltak, a legjobb kaja fotósok, ők séfek voltak, stb.
Érts ahhoz, amit fotózol.
Igen, és ez kint, én úgy látom, hogy már sokkal fontosabb, mint maga a szakmai produktum. Ez most nem azt jelenti, hogy rossz képekkel el tudod magad adni, de tehát mondjuk elmennék egy iskolába így beszélni a diákokkal, én megmondanám nekik, hogy az a legnagyobb hátrányotok, hogy fotósnak tanultak. Mert ugye a kapcsolati rendszer, az üzleti rész, az sokkal hamarabb jön, hogyha egy ilyen vonalon indulsz el például.
Érdekes, én is arra jöttem, hogy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen kis, hát 2-3 évvel ezelőtt volt egy ilyen kis mindset váltásom, hogy sokkal fontosabb a kép, hogy mi az az információ, mert megjelenik, mint igazából, hogy milyen az a kép. Akár mondjuk egy étel, akár egy interiőrnél, akár egy építészeti produktumnál, hogy persze a fotós tudja azt a művészi absztrakciót, azt a képet megalkotni, amilyen ránézünk és váó, de hogy mit kommunikál a kép, és a megrendelő nem ezt akarja megmutatni, akkor hiába jól nézdi ki ez a kép, meg aranymetszés, meg ilyen jó árnyékvonalak, de ha nem az van rajta, amit ő szeretne, most hiába gyönyörűen jó ez a kép.
Persze, persze. És ez szerintem egyre kevésbé működik ilyen technikai dolgokon keresztül eladni a fotózásodat. Tehát, hogyha belegondolsz, mondjuk az analóg érába még, mondjuk a 80-as években, nagyon sok olyan fotóst láttam, most így visszatekintve, hogy éles a kép, meg jól van bevilágítva, és ennyi. És ebből meg lehetett élni. Tehát, hogy akár kompozíció, pláne már így koncepcionálisan ne is menjünk bele katasztrófa, de ebből meg lehetett élni, mert a laikus ezt nem tudta olyan könnyen reprodukálni. És ugye jött a digitális fotózás, ott már volt egy ilyen nagy váltás, akkor már nem volt nagy kunst éles, meg jól helyesen megválasztott záridejű képeket csinálni, már akkor ezek az emberek kiestek, és ez folyamatosan jön a mesterséges intelligencia, jönnek a jobbnál jobb CGI képek, és azt fog tudni szerintem labdába rúgni, aki tényleg jól megérti az ügyfelet, meg jól tud vele beszélni. Értik az ügyfelük problémáját, ez a legfontosabb, és azt is láttam, hogy megcsinálhatotta a világ legjobb képeit is, hogyha például, jó mondjuk te mondjuk dolgozol nagy hoteleknek, ott azért általában van egy szakmailag topon lévő marketinggárda, nem kell nekik elmagyarázni, hogy mit csináljanak a képekkel. De vannak olyan ügyfelek, ahol ez nincs meg, és ez is egy ilyen tanulási folyamat volt felmérni, hogy megcsináltam én a világ legjobb képeit, hogyha ők nincsenek annak a tudásnak a birtokába, amivel jól fel tudják használni a képeket, akkor az nem ér semmit. És a végén mindig a fotós a hibás.
És kíváncsi vagyok itt a különbségre, amennyire megpróbálhatjuk azért a kis buborékunkból ezt összehasonlítani. A néző biztos azt gondolja, hogy nyugaton ezt tudják, hogy jó, nyugaton minden könnyű.
Kolbászból van a kerítés.
És hogy ott biztos nem kell magyarázni a megrendelőknek, hogy ez fontos. Magyarországon meg mindenki hülye, hogy a nagy része, hogy nem értik azt, hogy az a fotó mennyire fontos igazából az üzleti vállalkozásokban. Úgyhogy most próbáljuk meg, és tényleg őszintén, akár régiókra bontva, hogy mit tapasztaltál, hogy érezted néha Kelet-Európában magadat Németország egyes régióiban, amikor ilyen a fejedet fogtad, vagy amúgy nagyon kellemes ellenpéldákkal találkoztál, csak hogy mi így az összkép?
Figyelj, kint is van minden, és szerintem ezt lehet, hogy magyarként sok ember teljesen rosszul interpretálja, hogy amikor úgymond, most csúnyán mondom, hogy hülye ügyfelekkel találkozik, akkor azt hiszi, hogy azért van, mert Kelet-Európában él, de akár mondjuk egy kisebb hotel tulajdonosa, mondjuk egy privát hotel, aki mit vissza egy 60 év körüli házaspár vidéken, ők se fogják tudni, hogy most ezzel mit kell kezdeni, tehát lehet, hogy nekik is el kell mondani, hogy lehet, hogy nem az újsághirdetés lesz a legjobb felhasználási mód. Tehát ez megvan kint is, de én ezt nem tartom feltétlenül rossz dolognak, mert ha már tehát fotósként fotós vagy, nem feltétlenül kell neked ezt az egészet megoldani. Tehát én annyira vettem a fáradtságot ilyen esetekben, hogy felkerestem olyan ügynökségeket, akik ezzel foglalkoznak. És amikor leadtam a képet, megmondtam neki, hogy figyelj, itt vannak a képek, ezek szakmailag biztos, hogy rendben vannak, eléred vele a célodat, viszont ahhoz az is kell, hogy így meg így mondjuk Instagram reklám, akármi Google Ads, stb. Formájában lehet, hogy ebbe az irányba lenne érdemes elindulni, és itt van hozzá a kontakt, őt ha felhívod, ismerjük egymást, akkor ő megoldja a problémádat. És hogyha már ők látják, hogy te ezzel is foglalkozol, meg tényleg érdekel téged, hogy megold a problémát, akkor nincs belőle nézeteltérés.
Érdekes. Főleg az, hogy amikor beszéltünk, hogy kicsit tovább a következő témára, hogy mennyire egyszerű, vagy mennyire nehéz mondjuk vállalkozást építeni kint, hogy nem tudom, ez egy valós példa volt, ez a házaspár vidéken, a 60 éves, vagy ez csak egy fiktív dolog volt?
Ez egy fiktív dolog volt, ami mondjuk valós. Én szoktam, mivel hogy idősápolásban dolgoztam, hát a legtöbb fotós nem képzeli el ezt el magának, hogy ő lesz az idősök a fotós. Én se képzeltem el magamnak, de megkerestek, és kiderült, hogy egész jó hangulatú fotózásokat is lehet csinálni ilyen helyen. És ott megkerestem nekik direkt egy ilyen humán munkaerőforrásokkal foglalkozó ügynökséget, hogy aztán a képeket, amiket csináltam, ilyen gyakornokok meggyőzést, tehát hogy gyakornokokat, hogy nyerjenek, elirányítottam őket oda, hogy hogy ott is a lehető legjobb eredménnyel használják fel a képeket. De ez egy tök jó üzleti lehetőség is egyébként. Tehát ez működött, hotelvonalon ez működött, hogy megkerestem olyan ügynökségeket, akik hoteleknek csináltak weboldalakat, és egyrészt el tudom az ügyfeleimet irányítani hozzá, hogy jól legyenek felhasználva a képek, de a másik oldalról nyilván ő is fog ajánlani engem hotel tulajdonosoknak.
Tök jó, hogy nem vagytok egymás konkurencia, de nem, mégis pontosan, hogy arra a piacra lőttek, és ez mennyire jó kombináció. Igen, kolbázóval biztos nyugodtan a kerítés. Én azért nem tudok feltétlen reprezentatívan nyilatkozni erről, meg igazából senki így önállóan, mert azért nekem is megvan itthon már a klientúrám, tehát hogy nem nagyon tudom, és mondjam, tehát hogy nem rátok rá személyesen a teljes piac, csak hallunk innen-onnan dolgokat, ez a fotós ezt mondja, és akkor valami képet szubjektíven kialakítunk erről, de hogy nekem azért van mondjuk egy olyan szerencsém, hogy megvan az a megrendelési bázisom, megrendelő bázisom, ahol rendben vannak ezek, és nem kell meggyőzni őket arról, figyelj, hogy ez fontos, vagy Balázsnak se kell már lehetőleg az ügyfeleket meggyőzni arról, nem kell már meggyőzni arról, hogy miért fontos az, hogy frankó képekkel legyen jelen akár coachként, akár vállalkozóként, akár cégként. Nekünk se kell mondjuk a szállodákat meggyőzni, mennyire fontos az, hogy amikor hirdetsz bárhol, akkor milyen képekkel hirdetsz, ezek ilyen józan parasztészel értető dolgok, de nekem is volt pár nagyon ilyen kellemes ellenpélda visszacsatolva, ez a 60 éves házaspár német vidéken, hogy ilyen olyan panzió keresett meg, ahol tehát hogy általában egy fotósnak a weboldal, amikor az én weboldalról aki fölmegy, akkor igyekszem kommunikálni, hogy azért milyen árkategóriában milyen szolgáltatást kap. És ugye inkább ez a prémiumabb kategória, ami nyilván drágább, de jobb lesz. Nem az, hogy kimegyek 2 órára, elkészítek 40 képet, és jövök már is haza, hanem úgy látszik az, hogy valószínűleg ez egy drágább, de jobb minőségű képeket fog kapni a megrendelő. És nem olyan szoktak megkeresni olyan helyszínek, akik nem tudják magukat beleélni abban a millióban, amilyen portfólióban, amilyen képeket én mutatok. És amikor megkeresett, volt erre néhány ilyen példa, megkeresett egy-egy ilyen kisebb vidéki panzió, kicsit olyan hely, ami nem tudom, hogy hogyan jutnak, általában ezek a kisebb helyek nem jutnak arra a szintig, hogy kell lennének jó fotók, és akkor fizessük, mert a büdzsébe amúgy mindenkinek belefér. Tehát egy ilyen vidéki szálloda esetén is, tehát hogy kell, persze, nem tudom, 10 ember, tehát ezek borzalmas költségek, fenntartás, tehát ezek nagyon, tehát egy komoly kategória, minőségi fotós is belefér az éves büdzsébe. Biztos, persze, vagyok nyilván benne. Csak hát nem akarnak rá, és nem tudják, hogy ez mennyire fontos. És néhány ilyen nagyon ellenpéldával találkoztam, hogy lementem, és egy ilyen családi kis vállalkozás, és tudják jól, hogy kiszorították neki a büdzsét, tudják, hogy ez nagyon fontos, konkurenciáról akarnak lenni, családi vállalkozás, de tudják jól, hogy ez az összeg számukra befektetés, nem pedig egy ablakon kiszórt összeg, ami úgy kimegy, és úgy ennyi volt, hanem ők ezt profitra tudják forgatni egy idő után, és nem kellett nekik magyarázni. De azért a jó átlag azért nem ez, hanem inkább a nagyobb koncernek és nagyobb...
Igen, ez kint is így van. És így indirekt egyébként megfogalmaztad szerintem, hogy mi így az egyik legfontosabb az eladásba, tehát hogy ez az üdítő kivétel, amit most mondtál, ez azért működött, mert ők voltak a tulajok, és ők emocionálisan motiválva vannak abba, hogy ez a hotel jól működjön. Tehát én most egy hete futottam bele a totális ellenpéldába, hatalmas... Már koncern, nyilván egy akármilyen fotózás anyagilag nem probléma, és először a marketing osztállyal beszéltem. És a marketing osztály azt mondja, hogy vannak már képek, jó kezek, nem kell, köszönjük. Borzasztó rossz hotel szóval képek voltak ezek. És utána meg lehetőségem volt a tulajjal is beszélni. És a tulaj mondta, hogy... Hát teljesen mást mondta a tulaj. Igen, voltak itt fotósok, de elrontották, borzasztó képek lettek, és nagyon jó lenne, ha megcsinálnád. És utána játszódott így le a fejem, hogy mi is történt gyakorlatilag, tehát akik ott vannak a marketingen, egyrészt nekik van egy büdzséjük, és nem feltétlenül kérdőjelezik ezt meg, a másrészt, ami talán még fontosabb, az az, hogy ők alkalmazottak, és ők akkor is megkapják a fizetésüket, hogyha nem sok minden történik. Ott voltak a képek, és ez nem tudom, 8 hotelnek a nem tudom tehát az összesen több mint 100 kategória, azt ott az összes képet a weboldalon kicseréljen, ez egy hatalmas munka, és ők nem akartak ezzel foglalkozni, megpróbáltak lepattintani, és amikor a tulaj a fejükre koppint, hogy már pedig megcsináljuk, akkor nincs appellátna. Tehát ez ugye minél nagyobb egy cég, akinek fotózol, annál nehezebb felmenni olyan szintekig, ahol tényleg a döntéshozóval tudsz beszélni ilyen dolgokról, és ez az, ami ez szerintem a legnehezebb része egyébként. Tehát van egy ilyen mondás nálunk a német fotósoknál, hogy a pénzedet nem a fotózáson keresed. A pénzedet az egyrészt az íróasztalnál keresed, ahol kiszámolod, hogy mi legyen az árad, meg offline, személyes kapcsolatok építése által.
Akkor ugyanez jellemző, ugyanez igaz erre az országra is, tehát úgy látszik, akkor még sincs akkora a differencia a alapokban, hogy hogyan tudsz egy fotós vállalkozást felépíteni Németországban.
Nem, de szerintem ez az egész világon így működik. A lépték más, tehát egy sokkal nagyobb piacról beszélünk, ami nyilván jobb árakat is lehet elkérni, de a költségeid is magasabbak, és a konkurencia is sokkal nagyobb.
Aha. Mennyire vállalkozás segítő a német állam?
Szerintem egész jól néz ki ez a történet. Erre tudok mondani egy személyes példát is. Tehát én is ugye egy évet ugye megcsináltam a 3 éves képzést, dolgoztam 1 évet asszisztensként, és ilyenkor azért nem feltétlenül halmozol fel egy akkora kapcsolati meg pénztőkét, hogy csettintésre beindíts egy vállalkozást, viszont nekem volt lehetőségem ilyen vállalkozás indító támogatásnak hívják ezt Németországban. Fél évig kaptam gyakorlatilag annyi pénzt, hogy úgy nagyon alapjáraton megéljek belőle, és azért az elején az például egy nagy segítség, hogy az ilyen az első ügyfeleidet, az első kapcsolataidat azt viszonylag nyugodtan fel tudod hajtani anélkül, hogy ne tudnád kifizetni az albérletet, vagy tudnál kaját venni magadnak, tehát ilyen lehetőségek vannak.
És kicsit jól kell érteni ezt a kérdést, de mégiscsak Németországban magyar vagy, és nyilván Németországban azért megvan ez a perspektíva, hogy na, ide jött a kelet-európai, és hogy átlagosan azért mennyire találkozol azzal, hogy ezzel nincs probléma, vagy érzed azt, hogy azért tisztelnek, de azért mégis kicsit benne vagy, szívesebben dolgoznak a németekkel. Nagy átlag, mert azért eléggé sok marketing megkeresést indítottál, most már azért megy egy ideje a vállalkozás, de biztosan már tapasztalatod ebben kapcsolatban, úgyhogy ezért merek rákérdezni.
Megvan ennek a pszichológiája, én azt veszem észre, hogy általában azok az emberek, tehát hogy egyébként nem sokszor ritkán van ilyen, hogy ez így akár direkt, akár indirekt módon kibukik, hogy csak azt nem szereteik, hogy kelet-európai vagyok. Hát ezek általában ilyen frusztrált emberek, tehát hogy elképzel egy ilyen menő cégvezetőt, és az ilyen embereknek, akinek van egy jó menő hotele vagy étterme, nekik aztán teljesen mindegy. Tehát ha emberileg jól működik a dolog, meg elégedett a szolgáltatásoddal, akkor tök mindegy, hogy honnan jöttél. És pláne meg a hotelvilágban, tehát vannak olyan helyek, ahol nem is beszélnek németül ilyen nagyobb hotelekben, csak angolul, mert ők se németek.
Ez új. Érdekes. Mert sokan azt gondolják, hogy hát kimegy, akkor biztos nehezebb, és hogy a kelet-európaiként úgy tekintenek, mint amit egy összeszerelő, vagy olyan munkát végző emberek, akik megcsinálják a kétkezű munkát, és azért a fotózás, meg a vállalkozás építő tipikusan azért szellemi munka, nem pedig fizikai munka. Fizikai munka is, de az inkább a szellemeddel keresed a pénzt.
Értem, hogy mit mondasz. Én azt mondanám, hogy alapvetően ez nem probléma, sőt így a saját magamból kiindulva én azt mondanám, és minden embernek, aki bármit, valami komolyabb karriert szeretné egy külföldön elérni, az, hogy te ilyen dolgokra gondolsz, és ilyen dolgokon pöröksz, és folyamatosan megkérdőzi, jelezed magad, csak ezért, hogy elég jó vagyok-e, hogy én itt kelet-európaiként ezt meg azt csinálom, ezzel sokkal-sokkal többet ártasz saját magadnak, mint bárki más.
Valószínűleg ez ilyen magyar beidegződés, hogyha valaki egy ilyenbe bele akar vágni.
Ez, mert... egy ilyen borzasztó kisebbségi komplexus, amivel nekem is küzdeni kell, hogy le tudjam vetkőzni, de...
De minél több pozitív feedbacket kapsz,
igen,
ez... napról napra jobb lesz a önbizalmat, hogy nem baj ez, hát miért gondolom azt, hogy én ne érnék annyit, mint mondjuk egy helyi, mert hát...
Meg nagyon sokat segít kollégákkal, hogyha beszél az ember németekkel, és akkor látod azt, hogy igazából ugyanazok a problémáik vannak nekik is, mint nekem.
Ők is ugyan nyitottak rá, tehát kerestél meg német kollégákat is.
Van, akivel dolgozunk is együtt, igen.
Uh-huh. Tehát semmi jellegű érzésed kapcsolatod nincs akkor. Tök jó.
Volt egy-kettő ilyen élményem volt, de...
De hogy ez nem ez a nagy
nem, átlat, nem ez a jellemző.
Erre utaltam, most nyilván nem. Itthon is vannak frusztrált emberek, akik bármit itt csinálsz velük, az nekik nem lesz jó. Tehát jó eső, ezek az emberek, akiknél mondjuk rossz tapasztalatod volt azzal az egy-kettővel, még akkor valószínűleg nem az volt a problémát, hogy honnan jöttél, hanem hogyha német hívta volna föl, akkor is valami más problémát talált volna, és ugyanilyen probléma lett volna. Tudod, ez a megérzésekre való hagyatkozás, hogyha valami, nem tudom, én is, hogyha kapok valamilyen dáraját kérést, és mondjuk kicsit van valami rossz megérzésem, vagy beszélünk telefonon, és hogy valami furcsa, tudod, hogy ilyen fura kérések vannak, ami nem megszokott, és nem is annyira értem, és hogy nem tudom, 90 meg 120 napos fizetési határidő, és akkor így csak mondtam emléket. Példát, akkor az nekem így furcsa, hogy ez nekem ezek nem...
Nem tudom, te ilyen dolgokban hol tartasz? Tehát én ilyen dolgokban ott tartok, hogy én ezt mindig így, először ez így világos, hogy ez rossz lesz, aztán mindig bemagyarázom magamnak, hogy mégis lesz, megcsinálom, és a végén lesz. Mindig megszívom.
Na, én ezen már átestem.
Akkor te már előrébb jutottál ezen.
Igen, tehát én ezeken már átestem, és most meg azzal, hogy inkább nem kell a meló, de inkább a megérzésem hagyatkozok, és ez még nem csapott be. Tehát avval csak csalódtam, hogyha azt mondtam, ez a te szenáriót, hogy rossz a megérzésem, de megcsinálom, mert kell a pénz, gyakorolni szeretnék, tapasztalni, és rossz lett a vége.
Igen. Most volt már először, igen, olyan, amire én is azt nagyon megijedtem magam, egy ügynökség volt egyébként, és amikor máshogy, nem is harmadjára jelentkeztek, akkor mondtam, hogy nem. És mindegy, hogy olyankor már minden mindegy, tehát fizethetnek háromszor annyit,
de
és
nem. De fordítva még nem történt meg, hogy mondjuk volt egy rossz megérzésem, és jaj, de jó lett a végén, tehát így fordít valahogy még ez így, valahogy még nem történt.
Igen,
meg.
Igen.
Soha, hogy nagyon sok rossz érzésem volt, csomó red flag, de beválok, és a végén, jaj, happy, minden. Ilyen még nem történt.
Van egy ilyen mondás, ez is biztos ilyen borzasztó nagy klisé, hogy a jó ügyfél az egyszerű. Tehát ja. nekem a legjobb ügyfeleim annyira borzasztó egyszerűek voltak, hogy amire tényleg én nem mertem elgondolni, hogy ilyen egyszerű lehet egy fotózás, vagy egy biznisz, tehát elküldtek a helyre, lefotóztam, leadtam, köszönjük szépen, két nap múlva a számládon a pénz, és ilyen
így
is van.
Így kéne működnie mindig. Tehát, hogy azt mondod, hogy azért az emberek kint nyitottak erre, nyilván nem egyszerű sehol, nincs kolbázol a kerítés, de hogy nem lehetetlen Németországba magyar fotósként karriert építeni.
Nem
lehet. Mik a legnagyobb kihívásaid most ezzel kapcsolatban, ami a legnagyobb, úgy érzed, hogy falat, hogy na hát azt átörnéd, akkor sokkal előrébb lennél, mint mondjuk, mint ahogy elképzeled.
Szerintem nagyon fontos dolog, hogy ilyen áttörés nincs, tehát szerintem egy ilyen fotós bizniszt az mindig évekbe kerül felépíteni, tehát szerintem simán 2-3 év, mire az úgy beindul, hogy tényleg egy jó egzisztenciát felépítsen belőle az ember. A legnagyobb nehézség az viszont lehet, hogy tényleg azért van, mert nem is az, hogy magyar vagyok, hanem az, hogy nem ott nőttem fel, tudod. Tehát én 6 éve szinte egy nagyon minimális nyelvtudásot cseppentem oda, és nyilván nincsen olyan ismeretségi rendszerem, meg kapcsolati tőkém, tehát ebből a szempontból azért jóval nehezebb elindulni.
Tehát ez abból fakad, mert nem ott születtél?
Sokkal kevesebb embert ismerek.
Aha, tehát nincs akkor a kapcsolati
háló. Itt lehet, hogy csak a barátaimat körbe kérdeznék, és már lehet, hogy találnék két építést, ahol valamit, akár egy portfólió ingyenes fotózás, valamit tudnék csinálni. Kint ez teljesen idegenként kell mindet meglépni, hideg megkeresések akármi formájában.
3 éve ezelőtt nekem volt egy ötletem, hogy innen Magyarországról Mirén király lenne a nyugati piacra dolgozni. Már ott van a mosoly, mosolyban a válaszod, hogy nagyjából mi lesz a sztori. hogy alapvetően logikus volt, amit én kigondoltam, hogy mennyire jó lesz, hogy én Magyarországon itt el vagyok, és háromszoros árat tudok elkérni mondjuk Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Franciaországban, teljesen mindegy, ezen a nyugati piacon, ahol sokkal jobb árakat tudok mondani, de mégis magyar költségén vannak, Kelet-Európában sokkal jobb árakat tudok mondani, és hogy elkezdtem nyitni erre a piacra. Ez egy 3 éve volt, 3,5 éve. És azt tapasztaltam, hogy hát nem működött nyilván. És nagyon sokan azt gondoltam, és ez tényleg logikus is így amúgy, ha átgondolt, hogy igen, tényleg ez nem rossz, de valami mégsem működött, hogy valamit 50%-kal, csak random százalékkal, 50%-kal jobban meg tudod csinálni, 50%-kal olcsóbban, az nem jelenti azt, hogy te fogod megkapni ettől
függetlenül. Nem, sajnos nagyon sok ilyen ötlet van, ami ilyen, igen, az évszázad ötletének tűnik így a vállalkozás vezetésbe, és nagyon-nagyon hamar ki tud derülni, hogy abszolút nem működőképes.
Mert a fotózás az egy bizalmi szakma, így és van. Nem feltétlenül az ár, meg az, hogy milyen minőségben csinálod meg, nyilván fontosak ezek is, de nem a legeslegfontosabb kritériumunk, hanem ott van az, hogy meg kell bízzanak benned, hogy megbízzanak egy portréfotózással, egy tárgyfotózással, egy 100 000 eurós berendezett interjúrfotózással, mert ott azért nem kis pénzekkel gurigáznak, és most gondolj bele, hogy a cég az milyen kockázattal cserélni le azt a fotós gárdát, és egy újnak kell hasonló összeget odaadni, és nem garantált az, hogy az jó lesz. Inkább maradjunk a réginél, lehet, hogy drága, mégis a minőség jó, ne kockáztassunk.
Igen, és ebbe egyébként lehet, hogy valóban van egy különbség a magyar, meg a nyugat-európai, nem tudom, a német emberek között. Biztos a németek nagyon nem szeretnek változtatni. Ez szerintem alapvetően megvan valahol a magyar ügyfelekben is. Tehát, hogyha van egy fotósuk, aki valamit leszállít, ami nem feltétlenül jó, de nem is katasztrofális, akkor ők azt meg fogják valószínűleg sokáig tartani, mert megvannak a bejáratott utak, hogy működnek együtt, és a németeknek ez szerintem még fontosabb, hogy meglegyenek ezek a standardizált protokollok, hogy akár ilyen dolgok, hogy adod le a képet, hogy kapod meg a megbízást, kicsit small talkoltok egymással, és ez hiányzik nekik, ezért is nagyon nehéz bekerülni olyan helyre, ahol van egy fotós. Tehát úgy bekerülni, az borzasztóan nehéz kirobbantani valakit a helyéről.
De és ha egyszer bekerülsz?
Ha egyszer bekerülsz, akkor bent
vagy. Hát amúgy itthon is azt tapasztalom, hogy így van, hogy ha valamilyen helyre az ember befotózza magát, és jó munkát végez, jó áron, korrekten, jó az ügyfélmenedzsmentje, akkor utána hibáznia kell a fotósnak ahhoz, hogy ne őt hívják föl következőre.
Igen, ez így.
De ha hibázik valaki, akkor ott van annak a lehetősége, vagy valami elcsúszik, hogy egy másik fotós azt a megrendelőt meg tudja szerezni.
Ez így van.
De akkor ez úgy látszik kint is más.
Kint is így van. Igen, hogy beszélgettünk arról, hogy mennyire fontosak ezek a kapcsolati rendszerek, ismerettségek az üzleti életbe. És emiatt is nem, tehát hogy erről is szerintem már beszéltetek Balázzsal, hogy ő kiment például egy ilyen kiállításra, ahol ő propagálta a szolgáltatását, pont azt hiszem Németország volt.
Igen, Kölnbe volt.
Igen, és senki nem volt rá kíváncsi, és ott is ez a tipikus analógiája ennek, hogy Balázs az ottani üzleti életbe, Kölnbe, senki nem ismeri őt, és ezért senki, akármilyen jó képeket csinált, akármilyen jó csapata lehet, akármilyen jó szolgáltatása van papíron, ha nem ismerik, senki nem fogja őt felfogadni.
Viszont ajánlás útján, hogyha van valamilyen igen. olyan cég, akinek én dolgozott, és tudja referenciánként felmutatni,
úgy már igen.
Ez egy olyan bizalmi igen. pont, hogy meg se nézik akár a képet, hanem beengedik, hogy igen, tudom, hogy annak a cégnek, meg annak az embernek dolgoztál, ismerem, ha azt mondta, hogy jó vagy, akkor biztos, hogy jó vagy, úgyhogy jöhetsz. Szinte anélkül, hogy megnézzük mondjuk a portfólióját.
Egyébként ugye mondtam, hogy a kinti egy nagyobb piac, például én úgy tudom, te csináltál olyan fotózásokat, kinéztél valami nagyon szép hotelt itt Pesten, felhívtad őket, hogy szeretnél ingyenes fotózást csinálni, portfólióépítés céljából, és beengedtek.
Volt ilyen, ez karrierem, így kezdődött, igen.
Igen, na most kint egy ilyen putz, tehát egy olyan hotellel, ami tényleg portfólióba való, mert nyilván egy ilyen olcsóbb, kevésbé jól kinéző hotelbe beengednek kint is, csak azt meg nem tudod portfólióba belerakni. És kint ez például, mivel hogy telítettebb a piac, sok interjőr fotós van, ez nem működik. Egy ötcsillagos hotelben van nagy valószínűséggel nem tudna senki ismerettség nélkül akár ingyen bemenni fotózni.
Uh-huh. Pedig nincs veszteni valója amúgy itt a szaladon, csak nem akarja időt, energiát
csinálni. Van, az... van. Mi? Hogyha van saját fotósuk, akkor ők nem szeretnék azt, hogy a fotós azt látja, hogy ott valaki ott fotózgatta azt a hotelt.
Aha.
Ennyire működik ez
az
a...
Az ilyen lojális.
Ennyire működik ez a lojalitásként, igen.
Aha. Érdekes. Bence, nagyon sok témát érintettünk, és szerintem még tudnánk dumálni órákat. Térjünk vissza még erre a témára 2-3 év múlva, mert kíváncsi leszek, hogy akkor szerintem rengeteg még új tapasztalatod lesz.
Úgy legyen.
Mióta vagy most vállalkozóként?
Október óta.
Október
óta. Tavaly októberben kezdtem még viszonylag.
De már most is rengeteg mindent tudtál mesélni nekünk, hogyha kíváncsi leszek 2-3 év múlva, amikor még több tapasztalatod lesz, akkor mivel fog változni még ez. Úgyhogy köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy megosztottad ezt
velem. Én köszönöm szépen.